Folytassuk tovább akkor a korintusi levélnek a tanulmányozását. Tehát a második korintusi levél második fejezetének a végét szeretném elolvasni. 2 Korintus 2, 12-től 17-ig. Tehát a korintus beliekhez írt Páli levél második fejezetének a 12. versétől a 17. versig olvasom, így hangzik az ige. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Talán egy kicsit rövidnek tűnik a testvérek számára ez a felolvasott igeszakasz, de én mindig úgy vagyok vele, hogy Istennek a szavából, vagy Istennek az igéjéből egyetlen egy szó is sokkal többet tud jelenteni, mint akár könyveknek a sorozata, hogyha abban nincsen Krisztusnak a szeretete. Ez olyan, mint amit olvastam egyszer, és Géza kapcsán eszembe is jutott egy mondat, nem tudom hol található, hogy sokkal nehezebb egyetlen egy könycseppet felszárítani, mint 1000 könycseppet okozni az embereknek. Tehát nehezebb egy könycseppet felszárítani, mint 1000-et okozni. És hát mi emberek olyanok vagyunk, hogy sokszor inkább okozzuk a fájdalmat, nem pedig felszárítjuk. Igazából Isten az Úr Jézus az, aki az ő szerető irgalmával ezt meg tudja tenni. Az előző alkalommal igaz, Pálnak az együttérző szeretetéről volt szó, emlékeznek rá a testvérek, hogy együtt érzett a gyülekezettel, és a gyülekezet tagjai iránt egyfajta pozitív vagy jó lelki gondozói munkát végzett, és nagyon jól tudjuk, hogy a jó lelki gondozó az mindig az, aki Isten színe elé állítja az embert. Ez is elhangzott a múlt alkalommal, hogy igazából Isten legyen az, aki megmutatja az életünkbe, hogy mi az, ami az Úr szerint való, és ne emberi okoskodással akarjuk megmondatni, vagy megmondani a másiknak, hogy mi szerintünk mi a helyes. Aztán szó volt a megbocsátásról, igaz, Pál apostolt nagyon sokszor támadták. Nem teljesen egyértelmű az a vélemény, amit ezzel kapcsolatban olvastam, bár van benne igazság, hogy Pál apostolnak nagyon sokszor a személyét támadták az új szövetségbe, Péternek, Jánosnak meg a tanítását. Azért mondják ezt a Biblia magyarázók, mert Péter és János igaz ott volt az Úr Jézussal együtt. A személyét nem lehetett támadni, hiszen ők látták Jézust. Pál nem ilyen volt ebben az értelemben, és ezért a személyével kapcsolatban mindenféle okoskodást kitaláltak, de Pál apostolt mindig az Úr Jézusnak a szeretete vezette. Azt, hogyha valaki megbánja a bűneit, akkor legyünk megbocsátóak. Ne legyen egy közösség elitista hívő, hogy az, aki valamiféleképpen valamiben kiváló, azokat elfogadjuk, és azok, akik viszont nem, azoknak viszont valamiféleképpen nagyobb vagy magasabb mércét támasztunk. És Pál apostol olyan volt, hogy a megbocsátó szeretet, az Úr Jézusnak a szeretete vezette. És azt látjuk, hogy ebben a második levélben ezzel száll szembe, ezekkel a pártoskodásokkal Pál apostol, de soha nem önmagát védi, hanem mindig Krisztusnak az ügyét. Tehát azt látjuk végig az életében, hogy önmagára ilyen értelemben kevés gondja volt. Nem nagyon törődött azzal, hogy igazából neki mik vagy melyek a személyes érzései. Mégis ember volt, és ez a szakasz, amelyet felolvasunk, ez azt mutatja, hogyha őszinték vagyunk, akkor engedünk bepillantást az életünknek olyan területeibe is, a testvérek előtt, amelyet esetleg nem feltétlenül mutogatunk másoknak. És Pál apostol itt ezt a fajta döntését hozza a testvérek elő, illetve hozza a mi elénk is. A másik dolog, amit itt olvasunk rögtön az elején, hogy azt írja az ige, hogy szeretett volna még Troászban maradni, de ugyanakkor nem volt nyugalma, nyugtalan volt a lelke. Ez a Titus, akiről beszél, tudjuk, hogy Pál apostolnak egy fiatal testvére volt, egy pogány ember volt, és ahogy végigolvastam a Titushoz írt levelet, olyan drága abban látni azt, hogy azt írja Titusról, hogy Istenben az igaz atyafiam, az igaz testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. És azt írja róla, hogy fiatal kora ellenére Titus nagyon jól tudott munkálkodni az Úrnak a munkájában, és fölhívja a figyelmét Pál a levélben, hogy figyeljen oda, hogy az életének legyen egy olyan gyakorlati haszna, hogy a többiek, vagy a körülötte lévő emberek lássák a Krisztusban elvégzett jó cselekedeteit, és ezért tudják dicsőíteni a mennyei atyát. Igaz, érdekes az, hogy a Titus levél az egy picit párhuzamba állítható ilyen értelemben a Jakab levelével, hogy Istennek az üdvözítő kegyelméről beszél, nagyon jól tudjuk, de ugyanakkor fölhívja arra is a figyelmet, hogy a hívő ember számára a mindennapokban azért a tettek, a Krisztusban elvégzett tettek, azok útmutatók lehetnek a hitetlenek felé, hogy lássák a jó cselekedeteket. És hát sok mindent mond még neki, és valószínűleg még egy bevezetőképpen itt egy gondolatot, hogy konkrét oka is lehetett, hogy azt írja, hogy Macedóniába szeretne elmenni, mert ez a Troász, ez Trója alatt, itt most nincs térképünk, a Trója alatti területen fekszik körülbelül, vagy feküdt 15 kilométerre. Ez Ázsiának az egyik központi tartománya volt, és vagy a római kolóniának ilyen értelemben az egyik központi helye. És hát bizony, hogyha hajózni kellett, akkor október után már nem nagyon kertek hajóútra azokban az időszakokban. Nem olyanok voltak az utazási körülmények, mint a mai világban. És télen nem nagyon lehetett utazni. Tehát azért Pál apostol két lábbal a földön járt, és soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a realitásokat, a valóságot. Ne akarjunk húviharba eljutni valahová, igaz? Mert elég valószínű, hogy nem tudunk. Annak ellenére Isten megsegíthet bennünket, hogyha ő vezet egy nehéz helyzetbe ilyenkor valakihez, akinek segítségre van szüksége, csak ne mi akarjuk ezt ilyen értelemben megoldani vagy kiprovokálni. A másik dolog, amiről itt beszél az apostol, hogy amikor megérkezett Troászba Krisztus evangéliumának a hirdetésére, az Úr kaput nyitott neki. És úgy eszembe jutott ma reggel is, hogy olyan érdekes volt ilyen vonatkozásban a tegnapi esküvő, hogy hát soha nem tudjuk, hogy kik vannak ott. És hát bocsánat, hogy párhuzamba állítom a temetéssel az esküvőt, mert az egyik az élet, a másik a halál, bár tudjuk, hogy a hívő ember az Úr Jézushoz megy, de mindig lehetnek ott olyanok, akik esetleg soha többet vagy soha máskor nem hallhatják Istennek az igéjét. És ilyen szempontból is jó egy ilyen együttlét, hogyha elhangzik Istennek a szava, hogy nem tudhatjuk, hogy a másik szívéhez az Úr Jézus mikor nyit kaput. És legyünk készek arra, hogy bizonyságot tegyünk. Bármilyen helyzetben, bármikor, bárki előtt. Mert Isten munkálja a szívünkben a készséget, de a bátorságot, a lépést, azt nekünk kell megtenni. Hogy bárki előtt, bármikor tudjunk bizonyságot tenni a bennünk lévő szeretetről. És olyan szempontból is fontos talán ez, hogy kutatjuk-e, vagy keressük-e azokat a helyzeteket, hogy mikor nyit nekünk kaput az Úr Jézus. Arról, vagy azért, hogy Istennek az ügyét képviseljük valakik előtt. És ezt észrevesszük-e. Igaz, egy kapunyitást könnyű észrevenni, mert ha zárva van a kapu, azon általában nem szoktunk bemenni, van, amikor igen, de az soha nem célszerű. De amikor nyitva van egy kapu, azt észrevesszük-e. Vagy figyelünk-e arra, vagy pedig arra figyelünk, ami sokszor a megfáradt hívő ember életében lehetséges, hogy úgyse hallgatnak meg. Úgyis közömbösek. Úgyse érdekel itt senkit. Nem akarja senki az evangéliumot hallani. Mert az embernek ez a gyakorlati tapasztalata. Sokszor. Hogy sokan, sokszor kemény szívűek. De mi is kemény szívűek voltunk. És úgy előttem volt az, hogy figyeljünk azokra a helyzetekre, amikor Isten kaput nyit nekünk. És vegyük észre azt, hogy amikor az Úr Jézusról kell beszélni, akkor bizony ne legyünk hallgatagok, mert lehet, hogy hallgatni arany, de bizonyos értelemben, bizonyos helyzetekben nem. És nagyon érdekes ez a troászi eset abban a vonatkozásban, hogy Pál apostol azt írja az apostolok cselekedeteiben Pálnak erről az útjáról, azt írja Péter, Lukács, hogy amikor Troászban volt, mégpedig a 20. fejezet, egy-két igét szeretnék erről elolvasni, tehát Abcsel 20-ból, a hét első napján, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, úgyhogy együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Ezután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen viradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Úgy eszembe jutott az, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy annyi mindenre nem sajnáljuk az időt. Meddig beszélt itt Pál? Hajnalig. Egész éjszaka. És hallgatták. Tudom, hogy utva mosolyog rám ilyenkor, de azért nem úgy van vele az ember, hogy Isten igéjének a hallgatására soha nem szabad sajnálni az időt. Vagy kordába tartani, hogy na jó, eddig 20 perc, tovább ne. Mert azt mondják a pszichológusok, hogy 20 percig tud az ember figyelni körülbelül. És 20 percnél tovább ne beszéljen senki. Pál apostol hajnalig beszélt. És az, hogy föltámasztotta Eutikuszt, igaz, az most csak egy zárójeles, csak idézőjelbe ezt a kifejezést, de az, hogy volt egy olyan fajta szellemi éjség, és Pál apostol fontosnak tartotta azt, hogy átadja azokat az üzeneteket, amelyeket az Úr a szívébre helyezett. Megmondom őszintén, ez nem a testvéreknek szól, ez nekem szól, hogy engem szégyenített meg, hogy bizony legyünk ott Istennek a közelébe. Mert és legyünk ott azzal az égő szívvel, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor, hogyan szól az Úr nekünk. Ne sajnáljuk rá az időt, hanem igenis fontos az, hogy az Úrnak a közelébe legyen az ember. A másik pedig az, hogy az evangéliumot hirdette Pál. Egyetlen egy igét szeretnék a Jelenések könyvébe, ez is előttem volt az esküvők kapcsán, a Jelenések könyve 19. fejezetéből felolvasni. Azt mondja itt az ige, Jelenések 19, és hallottam valami nagy sokaság hangját, mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk a mindenható. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Ezt is mondta nekem, Ezek az Isten igaz igéi. Az igazi boldogság igaz, amikor a bárány menyegzőjének a vacsorájára vagyunk hivatalosak. Jó volt hivatalosnak lenni egy esküvőre is, és jó dolog. Jó dolog az együttlét. De a bárány menyegzőjének a vacsorája az igazi, hogy boldog az, aki erre hivatalos. Akinek a szívébe ott él az Úr Jézus Krisztus, és Pál ezt hirdette az ott lévő troásziaknak. Krisztus volt az, aki megáldotta ezt a küldetését, és hát remélte Pál apostol, hogy figyelembe veszik a korintusiak, amit írt nekik, azért, mert a szívén viselte a növekedésüket. És ezért olvassuk azt, ezért indította a lelkiismeret, hogy ott még maradt egy lezáratlan ügy. Habár az Úr utat nyitott neki Troászba, kaput nyitott, ott is hirdethette volna az igét. Emberi ésszel felfogva azt lehetne mondani, hogy hát kaput nyitott az Úr. Akkor miért nem maradt ott? Hát hogy örülnénk annak, nem, amikor annyi ember előtt, vagy most teljesen mint egy néhány ember, aki figyel Istennek az igéjére, és kíváncsi rá, vagy legalábbis így van vele az ember, akkor az ember szívesen beszél az Úr Jézusról. De Pál mégis valahogy ezt az ügyet még nem zárta le. A korintusiakkal való kapcsolatát, és azt mondja itt, hogy nyugtalan volt a lelkiismerete. És nyilván ez mindig így van, hogy nem lehet teljes szívvel szolgálni akkor, hogyha az ember életében vannak olyan helyzetek, amelyek befejezetlenek. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz úgy, hogy az embernek sok kérdése van egy-egy dologgal kapcsolatban. Ez most idézőjelben mondom, olyan, mint egyszerre 5 könyvet olvasni. Lehet. De akkor vagy az egyikre figyel oda az ember, vagy a másikra. És nyilvánvalóan lehet több emberre is figyelni. De igazából az, akire figyelünk, az mindig igényli a teljes figyelmünket. És Pál apostol beavat bennünket ebbe a helyzetbe, hogy bár az Úr kaput nyitott neki Troászba, és mégis úgy érzékeli, hogy szeretett volna Titusszal találkozni, azért is, mert Titusz rendszerint jó híreket hozott neki. Később fogjuk olvasni itt a 7. fejezetben, amit megérkeztünk Macedóniába, azt mondja, de Isten a megalázottak vigasztalója megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott, ugyanis hírül hozta azokat a jó híreket, nem olvasom tovább az igét, amelyekre Pál apostol számított. És Pálnak szüksége volt erre. És olyan érdekes ez, hogy a nagy Pál apostol, akinek ugyanúgy szüksége van a vigasztalásra, ugyanúgy szüksége van a megerősítésre. Talán sokszor úgy vagyunk vele, hogy egyeseket erősebb hitűnek gondolunk. És azt gondoljuk, hogy nekik nincs szükségük vigasztalásra, pedig nem így van. Mindannyian emberi lelkek vagyunk, és sokszor talán aki a legerősebb, nem biztos, hogy az a legerősebb belülről. Mindannyiunknak szüksége van a testvérek szeretetére is, meg az Úr Jézus Krisztusnak a vigasztalására is, hogy tudjuk már egymást bátorítani, erősíteni. És Pál apostol itt ezt teszi azért, mert nem önmagáért tette meg ezt az utat, hanem a testvérekért. Azért, hogy a korintusiak felől meggyőződése legyen, hogy szellemileg, lelkileg növekednek. És olyan érdekes ezt olvasni, hogy itt ő egy döntés előtt állt. És úgy föl is tettem magamba a kérdést, meg föl is teszem a testvéreknek, hogy ha tudnánk róla beszélni, hogy mikor hozunk jó döntéseket. A nehéz helyzetek mindig megpróbálnak bennünket. És nyilvánvalóan erre nincs recept. Nem tudunk erre receptet, mert nincs. Az se jó, hogyha felütjük az igét, és az ige ott azt mondja, hogy, és akkor azt csinálom, mert nem lehet így használni. De úgy igen, hogyha Krisztusban hozok egy döntést, és a lelkiismeretem megnyugszik abba a döntésbe, hogy az Istentől való, és rajta van Istennek a pecsétje, az igének a valósága, az jó döntés mindig, abban megerősít engem Isten. És Pál apostol ilyen értelemben egy jó döntést hozott. Azért, mert tudott hálát adni. A döntés után rögtön azt olvassuk, hogy hálát ad Istennek. Ha jó döntéseket hozunk, akkor utána a hálaadás megerősödik a szívünkbe. Igaz, nem véletlen, hogy az ige azt mondja, hogy a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ha a szívünkbe Istennek a szeretete fokozódik, növekszik, akkor a hálaadásom is mindig bőségesebb Isten felé, aki elvégzi ezt az életembe. És talán ez ennek az ige szakasznak számomra az egyik központi gondolata, központi üzenete, amit itt mond a 14. versben, de hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalomra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Ez a diadalmenet, ezt tudjuk, hogy az ókorban olyan volt, hogy aki győzött, az diadalmenetbe bevonult a városba, vagy Rómába, különböző történelmi magyarázatok vannak erre, és ünnepelték őket. És egy óriási ünneplés volt ebben a diadalmenetben. És ebben az a számomra újra és újra megerősítő, hogy mi a győzelmes oldalon állunk, mert Krisztus győzött. És amit itt Pál apostol mond, hogy diadalmenetben hordozza az életünket. Még sokszor akkor is, hogyha ez nem látszik. És bizony jó, hogyha látható, hogy mi a győztes oldalán állunk, mert Krisztus győzött. És az, hogy itt ír arról, hogy Krisztus ismeretének a jó illatát hordozzuk, erről egy kicsit szeretnék részletesebben beszélni, de egy gondolat még ezzel kapcsolatban, hogy a pogány szokás is az volt, hogy ilyenkor különböző tömjént égettek. És akik győztek, azoknak ez jó illat volt. Akik viszont vesztettek, azoknak rossz illat volt. Mert ők a veszteséget érezték benne. Sokszor egyébként az illat, nyilvánvalóan én ebben nem akarok most fizikailag, biológiailag, kémiailag belemenni, mert nem is értek hozzá, de azért meghatározója az életünknek. Észre se vesszük, de ha észrevesszük, akár jó, akár rossz, az bizony valamilyen hatással van az életünkre. Itt arról beszél az ige, hogy Krisztus ismeretének jó illatát visszük az emberek felé. Vagyis az, hogy az Úr Jézust először is, hogy az Úr Jézus Krisztust megismertük. Az, hogy megismertem Jézust, annak jó illata van. Mert az mindig az első szeretetnek az illata. Az az, hogy az övé vagyok. Hogy tudom, hogy örök életem van az Úr Jézus Krisztusban. Nem akárhozatra megyek, hanem ő hozzá megyek. Ez egy óriási öröm az embernek a szívébe. Az első szeretetnek az illata. A másik, amikor Krisztust megismerjük, akkor nem a magunk illatát kell továbbadni, hanem Krisztus ismeretének az illatát. Úgy eszembe volt két példa. Az egyik példa az a méhekhez kapcsolódik, hogy állítólag a méh anya körülbelül 10-12 méhecske veszi körül, és a méh anya egy bizonyos feromont, egy bizonyos illatmirigyet, vagy illatmirigyből bocsát ki valami olyan érzékelhető illatot, szagot, most mindegy, hogy hogy nevezzük, aminek alapján az, aki körülötte vannak, azt az illatanyagot tovább adják a többieknek. És azt mondják, akik a méhekkel foglalkoznak, hogy a méhek így találnak vissza. Hogy azt, amit a méh anya kibocsát, azt továbbadja a körülötte lévőknek, a körülötte lévők továbbadják azokkal, akik kapcsolatba kerülnek, és tulajdonképpen így találnak vissza a kaptárhoz. És ha az anya elpusztul, akkor gyakorlatilag összezavarodnak a méhek. Nem tudnak visszatérni. És hát nyilván ez egy másik példa is eszembe jutott, hogy ez olyan, Jutka nagyon szereti a rózsákat, és néha úgy szagolgatja az ember, hogy az egyik rózsának ilyen illata van, a másiknak ilyen. És van, aminek nagyon erős illata van. De amikor a rózsát levágják, akkor valahogy az illat, az csak egy perccel éli túl, ahogy a költő mondja. Igaz? Mert az illat akkor egy idő után meg fog szakadni, mert nincs, ami táplálja. Ha rajta marad a tövön, akkor sokkal hosszabb ideig illatozik. És nyilván gondolhatják a testvérek, hogy ugyanígy van az Úr Jézussal való kapcsolatunkban, hogyha a szőlőtövön maradunk, ha Krisztusban maradunk, akkor lesz az életünknek jó illata. Nem akkor, ha a magunk gondolatait tovább adjuk. Mert annak van igazából meghatározó ereje, amit Krisztusban, Krisztustól kapunk. A másik dolog, vagy a harmadik dolog ezzel kapcsolatban, hogy Krisztus illata az az engedelmesség volt az Atyának. Igaz, ahogyan az Ószövetségben most veszük Mózes könyveit, és sorról sorra, részletről részletre előjön az, hogy amikor áldozatot mutattak be, akkor az áldozatnak az illata fölszállt Istenhez. És ez az áldozat illat, ez előkép volt, mégpedig az Efézusi levélben olvasunk erről, az Efézus 5.1.2-t szeretném elolvasni, ami ide kapcsolódik, így szól, Efézus 5.1.2, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Az igazi kedves illat az az Úr Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk. És ebből az is következik, hogy az Istennek kedves illat, amikor mi odaszánjuk magunkat, az életünket, a szívünket, adjuk az Úrnak a szolgálatára, teljes mértékben. Nem részletekben, hanem teljesen oda ajándékozzuk annak, aki oda ajándékozta magát, értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. És Isten előtt mindig kedves, ha ezt a krisztusi illatot árasztjuk. Még egy dolog előttem volt, hadd olvassam fel a János evangéliumából a 12. fejezetet, János 12. fejezetének egy versét, a 12. fejezet 3. versét, így hangzik az ige. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Nagyon jól tudjuk, hogy ez a kenet, ez a nárdusolaj, én úgy tudom, hogy valahol a Himalája környékéről származott, és igen-igen drága volt. Tehát itt írja is az ige, hogy igen drága volt. És ezeket a keneteket, ezeket úgy készítették, vagy illatanyagokat, hogy utána leforrasztották, a mai szóval talán ezt lehetne mondani, azt a szelencét, vagy azt a agyakorsót, amiben ez volt. Tudnélik, hogyha egyszer onnan az az illat kiszabadult, utána azt már nem lehetett oda visszatenni. Ezért mondja itt, hogy megtelt a ház az illatával, és tudjuk, hogy Jézus mondja utána Júdásnak meg a többieknek, hogy hagyjátok, hiszen a temetésemre szánta ezt a drága ajándékot. És ez is fontos, de talán még fontosabb az, hogy amikor parfümöt vásárolunk, igaz, minél értékesebb, vagy minél értékesebb illatanyagot tartalmaznak a parfümök, annál drágábbak, ezt nagyon jól tudjuk. Vagy megvan ennek a megfelelő menete. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a parfümök úgy készülnek, hogy a rózsaszirmokat, meg másokat össze kell törni. És minél inkább összetörik, annál inkább át fogja venni azt, vagy annál inkább árasztani fogja azt az illatot, ami az ő jellegzetessége. És nekünk is össze kell törettetnünk ahhoz, hogy Krisztusnak az illatát tudjuk árasztani. Mert az Úr Jézus összetörettetett értünk. Nekem ennek az ige szakasznak az egyik központi üzenete ez volt, hogy akkor tudom jól képviselni Krisztus ismeretének az illatát, ha összetörettetem az énem, a büszkeségem, mindaz, ami bennem van, ami én magam vagyok, az nem krisztusi, hanem csak az, amit ő ad nekem. És akkor Istennek a jó illata tudunk lenni az emberek előtt, mint ahogy az ige ezt is mondja, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Isten dicsőségére. És azt mondja itt az ige, hogy mindenütt. Ami azt jelenti, hogy nem csak a gyülekezetbe. Nagyon jól tudjuk, hogy a hívő élet, a gyülekezet fontos. mert fontos, hogy halljuk Istennek a szavát. De igazából a mindennapokon múlik, a mindennapokban dől el, hogy valójában Krisztus jó illatát képviselem-e. A szavaimon, a tetteimen, a viselkedésemen, mert az emberek látnak bennünket, és érzékelik. És az, amit itt az ige mond, igaz, a befejező részben azt mondja, hogy ezeknek az egyiknek halálillata halálra, a másiknak, a másik csoportnak pedig életillata életre. Vannak olyanok, akik üdvözülnek, akik elfogadják Krisztusnak a szeretetét, ahogy mi is elfogadtuk. Azoknak örök életük van. De vannak olyanok, az ige azt is mondja, akik viszont elkárhoznak. Hát nem igaz az, hogy mindenki üdvözül. Mert azt mondja, hogy vannak olyanok, akiknek halál illata, mert halálban vagyunk. A mi óremberünket is halálba adtuk, de mielőtt megtértünk, a halál munkált az életünkbe. És ha nem adjuk át a szívünket, ha nem jön értünk Krisztus, ha nem szólít meg bennünket, akkor bizony elkárhozunk, azt mondja az ige. És ezt is komolyan kell venni, hogy azoknak is, azok is Isten dicsőítik, akiknek az élete nem Krisztust fogja dicsőíteni, mert megtagadják őt, megtagadják az erejét. És nekem nagyon fontos volt ebben azt olvasni, hogy az apostol nem ír arról, hogy itt nekünk bármit, bárkit ítélnünk kellene. Az a valóság, vagy a gyakorlat az, hogy képviseljük Krisztust. Ne ítélgessünk. Ahogyan a János levelében, illetve a János evangéliumában mondja az Úr Jézus a 12. fejezet 47. versében, ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Nem mi tudunk megmenteni, hanem Krisztus ment általunk, de nekünk őt kell képviselnünk, jó illatként. És érdekes, amivel befejezi az apostol, nagyon sokat lehetne erről beszélni, azt mondja valahogy Pál apostol is rádöbbent arra, hogy emberileg erre alkalmatlan, de azt mondja, ki alkalmas erre? Tudjuk nagyon jó, hogy az alkalmasságunkat az Úr Jézus végzi el. Nem mi vagyunk alkalmasok, hanem az engedelmességbe, az összetörettetésbe, az álhatatosságban, a Krisztus szava iránti kitartásban edződünk meg. Azt szokták mondani, itt van köztünk zenész, hogy tulajdonképpen nem jó, hogyha valami izzadságszagú. Egy zenésznek úgy kell kiállni a színpadra, hogy azt lássák, hogy ó, hát neki milyen könnyen megy. Na de mennyi munka van mögötte? Ahhoz, hogy az úgy szóljon az a zenedarab, ahogyan kell. És nyilvánvalóan itt ez nem azt jelenti, hogy nekünk magunknak kell erőlködnünk, hanem Krisztusnak az erejével kell élnünk. Az nem jelenti, hogy nekünk nem kell megharcolnunk a mindennapokba, hogy ő hasson, ő éljen a gyakorlati életünkbe. És Pál apostol erre döbben rá, hogy alkalmassá Isten tud bennünket igazából tenni. És olyan drága a befejezése ennek az ige szakasznak, azt mondja itt, hogy nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Istennek az igéjével. Megmondom őszintén, amikor ezt olvastam, úgy megdöbbentem, hogy miért az ókorban is ez volt. Hát ez. A biznisz volt az első. Az üzlet. Igaz? Az üzlet. És Isten igéjével lehet üzletelni? Hát sajnos lehet. Akik nyerészkedésre használják. Bármilyen szempontból. Nyilván első az anyagi, amikor nyerészkedésről beszélünk, de bármilyen szempontból. Ha Istennek az ügyét, Istennek a kegyelmét, az Úr Jézus drága szeretetét valaki üzletként használja. És azt mondja Pál apostol, amin itt egy kicsit úgy megdöbbentem, hogy sokan vannak ilyenek. Nem azt mondja, hogy kevesen, hanem sokan vannak ilyenek, akik Jézusnak az ügyét erre használják. De azt mondja, hogy mi nem vagyunk ilyenek, és ne is legyünk, hanem azt írja, hogy hanem olyanok, akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten színe előtt Krisztus által. Az apostol azzal a fajta hitelességgel beszél, amilyen hiteles életet élt ő a mindennapokban. Nekem jobban tetszik itt a Csia fordítás, mert azt mondja, hogy napfénytisztasággal. Napfénytisztasággal éljem a mindennapjaimat. hogy átvilágítható legyek Krisztus szeretete által. Ne legyenek az életemben olyan területek, amelyben Krisztus szeretete nincs ott. Azzal éljem, azzal a hitelességgel, azzal az őszintességgel, azzal a szeretettel, azzal az elhivatottsággal. A hívő élet egy hivatás, elhívása az Isten gyermekének, és utána pedig annak a megélése a mindennapokban, amit az Úr Jézus Krisztus tett értünk. Tehát összességében, vagy egy kicsit összefoglalva ennek a szakasznak a üzenetét, azt látom, hogy Pál apostol Isten színe előtt tudott jól dönteni. Imádságban kérte el, mindig a döntéseket Krisztus szerint hozta meg, és soha nem az saját akarata, vagy elképzelése, vagy vágya vezette, hanem elsődlegesen Isten ügyének a szolgálata, mind teljesebb szolgálata. Legyen ilyen az életünk a gyakorlatban, hogy azzal a napfény tisztasággal lássák az emberek Krisztusnak a világosságát a mi életünkön keresztül, és azt a jó illatot, hogy Krisztusnak a szavát, vagy az Úr Jézus iránti életet tudják az emberek megkívánni és elfogadni, dönteni ő mellette, mert ez az Istennek az akarata az életünkbe is, és az ő életükbe is. Amen.
Megint úgy hozta a mostani szolgálatom, hogy megint nem szólhatnak hozzá a testvérek, és ezért én kicsit olyan összefoglalóan hasonljak hozzá. Inkább olyan gondolataim vannak, hogy ez a rövid rész mennyi kérdést felvet bennem, és csak azért mondom, mert nem tudom a jó választ, de valahol olyan gazdag Istennek a gondolatvilága, vagy egyáltalán amit ő leír, ahogy el is hangzott, hogy ez egy különleges dolog, hogy a Szentírás a kezünkbe lehet, és egyből olyan dolgok jutnak eszembe, hogy mit jelent az, hogy az evangélium ügyében nyitott kapuk. Hát ez ott kezdődött, hogy akarta az evangéliumot továbbadni. És érdekes, amikor megvan a cél, megvan a, nem csak a cél, hanem megvan a nyitott kapu, van egy probléma. Kik a probléma? A gyülekezet, akik már idézőjelben az üdvösség útján vannak, korintusiak, és erre fogja magát, ott hagyja a nyitott kaput. Hogy van ez? Azért, mert az Istennek a lelke a racionalistást nem engedte. Itt a lehetőség, és most gyerünk, csináljuk. Hát holnap után nem biztos, hogy lesz. És valami miatt, tehát ez a döntés, ez valami döbbenetes, hogy milyen nehéz az Isten útja, ahogy el is hangzott. Aztán olyan gondolat van bennem, hogy a jó illat meg a rossz illat, hogy gyakorlatilag nem manipulálja az Isten gyermeke az ő mondani valóját. Valaki egyszer ugye úgy mondta, hogy igazából amikor Istenből szólunk, sokszor azt nem is vesszük észre, hanem egy másik testvér fogja mondani, hogy amit mondtál, az nekem mennyire szólt. Emlékszel rá? Hát fogalmam sincs, hogy mit mondtam. Amikor Istenről teszünk bizonyságot, akkor nyilván az valakit elítélhet, és valakit fölemelhet. Hogy milyen jó, hogy nem nekünk, embereknek kell gondoskodni arról, hogy majd mi megtámogatjuk Istennek a mondani valóját. Aztán egy olyan, hogy ez a nyerészkedés, illetve hát ez a tiszta szívből való evangéliumnak a továbbadása vagy tanítása, hát van itt egy nehéz mondat, amit nem tudom, hogy hogyan lehetne behozni a mi életünkbe, hogy ezt kimondhatja el, hogy Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Hát ezt azt gondolom, hogy csak úgy, hogyha Isten igéjét, hogy így mondjam, vesszük mindig alapul, nem a szokásokat, vagy nem a gyülekezeti gyakorlatot, hanem mindazt, amit Isten igéjéből tudunk. Hát ebben úgy gondolom, hogy van mit elgondolkodni a mai délelőtt igékkel kapcsolatban. Az úrvacsorával kapcsolatban